Reggeli személy.
Hatházi Ákos országgyűlési képviselő van velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Most jelent meg a Transparency International berlini központjának a jelentése. Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országa. Gondolom, olyan nagyon ezen nem lepődött meg.
Nem. Ez reálisnak tartom. Azt kell tudni, hogy persze ez egy ilyen korrupció érzékelési index, de szerintem aki úgy érzi, hogy a Magyarország Európában a legkorruptabb rendszer, az nyilvánvalóan nem téved. Én hosszú ideje próbálom azt bemutatni, hogy ugye azok az esetek, amiket megmutatunk, ezek nem kivételek, hanem szabályok, és sajnos tényleg ott tartunk most már, hogy akár minden nap lehetne bemutatni olyan esetet, amiben egyébként korábban akár belebukhattak kormányok is.
Azért hát nagy pályás versenyzők vannak ezen a területen, tehát mondjuk a bolgár vagy a román közéletnek hagyományosan, anekdotaszerűen is, meg hát gondolom tudományosan felmérhetően is része volt mindig a korrupció. Tehát ilyen országokat megelőzni azért az...
Igen, még pár éve még mondhattuk, hogy a bolgárok utánunk vannak ezen a listán, de akkor is azért már hozzá kellett tenni, hogy ez azért volt, mert a magyar állam az elmúlt években úgymond a kisemberi korrupció ellen ugye fellépett. Tehát a bolgároknál bolgárok nem azért voltak utánunk, mert ott a kormány, vagy a államfő, vagy a politikusok azok kevésbé korruptak, hanem ugye ez a korrupciós index, ez kétféle korrupcióból áll össze, mint hogy a korrupció is ugye kétféle lehet. Az egyik ugye ez a klasszikus politikusi korrupció, a másik pedig ugye, amikor nem tudom én, egy rendőrt megfizetünk, hogy ne büntessen meg, vagy ugye ehhez tartozik a hálapénz is, egy speciális esete ennek, és gyakorlatilag ezt a kettőt együtt vizsgálja a Transparency, és egy darabig emiatt a bolgárok még utánunk voltak, de úgy látszik, hogy hát most már ők is tettek ez ellen, és most már sajnos mi állunk a legvégén. Olyan maffia állam, és ezt én mindig kicsit bosszankodom azon, hogy ezt politikusok használják ezt a kifejezést, hogy maffia állam, ugye egy bűnszervezetről van szó, csak aztán máshogy viselkednek, mert ilyen bűnszervezet, ilyen maffia állam nincsen Európában, de azt is tudni kell, hogyha elmondjuk és belátjuk, hogy ez egy bűnszervezet, akkor azért politizálni is máshogy kellene ellenük, mint hogy azt mondjuk, hogy hát majd akkor most találunk egy jobb kommunikációs stratégiát, vagy nem tudom, találunk egy jobb miniszterelnököt, és akkor majd sima választásokon majd ezeket legyőzzük. Tehát egy bűnszervezettel állunk szemben, semmi újdonság, ezt mondja ki a Transparency is. A kérdés az, hogy erre mi a válasz?
Hát igen, a korrupció ráadásul valószínűleg csak egy eleme ennek a maffia rendszernek, mondjuk nevezzük akkor maffia rendszernek.
Hát a korrupció ugye egyrészt itt nyilvánvalóan alapvető cél, tehát ugye az most már jól látszik, hogy itt a országot vezető nagyon szűk rétegnek, annak a pénz volt a célja, a pénzszerzés volt a célja. Azt is tudni kell viszont most már, hogy nem tudnak maguktól leállni, mert ilyenkor a korrupció, további pénzszerzés, ez már kell ahhoz, hogy a hatalmukat megtartsák. Tudják, hogy már régen átléptek egy olyan határt, hogyha elvesztik a hatalmukat, és hogyha valóban van egy rendszerváltás, akkor ők most már tényleg a börtönnel játszanak. Tehát ez nyilvánvaló, és ugye azért kell folytatniuk, és azért nem állhatnak le maguktól, mert kell pénz ahhoz, hogy a hatalmukat megtartsák.
Hát igen. Igen, bár ez a pénz bizonyos szempontból már biztos megvan, csak kérdés, hogy akik éppen leraktározzák, azok mit gondolnak róla, hogy lehet, hogy már valamelyik elhiszi közülük, hogy ez az övé.
Ez igen, ezek nyilván, tehát itt azért több száz, több ezer milliárd, ezek felfoghatatlan mértékű magánvagyonok, és valóban megvannak ezek a pénzek, de azt is tudni kell, hogy azért nem elég Orbánnak, hogyha ott nála ott van az a néhány ezer milliárd forint, vagy hát ugye a Mészárosnál, meg néhány egyéb oligarchánál ott van ez a pénz. Neki ugye azért kellene többek között az Európai Uniós támogatás is, vagy főleg az Európai Uniós támogatás, mert neki több tízezer vagy több százezer ember kell megvásárolnia, korumpálnia. Ugye ezeknek az élén ott vannak a polgármesterek, akik a legfontosabb aktivistái a Fidesznek, és akiket jobb esetben csak megvásárolnak, rosszabb esetben meg is zsarolnak, most inkább fordítva mondom, mert az a jobb, ha csak megzsarolják, a rosszabb, amikor meg is vásárolják a polgármester lelkét. Ezek dolgoznak a Fidesz győzelmén, de nem szabad elfelejteni azt a sok tízezer, vagy akár százezer nagyságrendű honfitársunkat, akiket ilyen Európai Uniós pénzekkel korumpáltak, és ilyenek ugye a rengeteg vendégház, ilyenek, amiknek azért egy kis része persze valódi vendégház, de nagyobb része az egy csókosnak juttatott extra juttatás, vagy ilyenek voltak több tízezer úgymond székhely vásárlási támogatást adtak ugye ezekből a pénzekből, amikor vettek maguknak egy lakást, és azt mondták, hogy ez a cég székhelye. Ezekkel a pénzekkel lehet korumpálni ezeket az embereket, meg ilyen pénzekkel lehetett korumpálni vállalkozásokat is.
De és az amikor... Európai Unió ezt szó nélkül, elég sokáig szó nélkül kifizette. Tehát, amit ön is sokszor elmondott, hogy tulajdonképpen az Orbáni rendszer felépítését egy részben mégiscsak az Európai Unió finanszírozta.
Ez így van, és ezért látom nagyon komoly előrelépésnek azt, hogy ez most már nincs így. Tehát órákat tudnék valamelyik nap Helvécián, Kecskemét melletti...
Volt ott építő, kiszépítő táborban.
Lehet, igen. Ott 2,5 órát tudtam erről beszélni, és órákat tudnék beszélni, hogy miért lepődtem nagyon meg, amikor a Partizán adásában Gulyás Márton a szememre vetette, felrótta nekem, hogy milyen szörnyű dolog, hogy leállít, azon dolgozik az ellenzék, vagy azon dolgozok, hogy addig ne kapjuk meg ezeket a pénzeket, amíg ugyanígy szabadon el lehet lopni. Hát órákat tudok arról beszélni, hogy ez a pénz, ez hogyan ártott az országnak. Hogyha megnézzük, akkor valóban, amikor jöttek a pénzek, akkor egy picit 0,5%-kal nőtt a GDP, amikor nem jöttek, akkor csökkent. Azonban az összhatása romboló ezeknek a pénzeknek, mert ebből a pénzből tartja fent a miniszterelnök, vagy tartotta fent a miniszterelnök a rendszerét, és hát ezek a pénzek, ezek nem javítanak összességében a magyar versenyképességen, a magyar vállalkozások versenyképességén, hanem rosszabb lesz a versenyképességünk, hiszen a magyar vállalkozások nem abban versenyeznek, hogy ki lesz a tisztességesebb, meg ki lesz a jobb marketing, ki tud jobban innoválni, újítani, hanem abban versenyeznek, hogy ki tudja ezeket a pénzeket magához csatornázni, ahhoz pedig, hogy ezeket a pénzeket egy vállalkozás megkapja, ahhoz korumpálódni kell.
Ez a, hogy szokott mondani, járadékvadász? Azt hiszem, ezt a kifejezést
szokták így is lehet mondani,
elegánsabbul mondani, bár tudom, hogy ezt komoly közgazdászok meg gazdasági szereplők mondják, hogy a versenyképességnek, meg hosszabb távon a gazdaságnak nem tesz jót, hogyha sok ingyen pénzesség bele, de hát lehet, hogy ezt jól is felhasználni. Biztos, hogy ezzel hát
lehetett volna. Ugye ez volna. Ugye az előbbi kérdése, nagyon sokszor megkapom meg ezt a magyarázatot, hogy hát az EU tehet róla, miért engedte az EU, hogy ezeket a pénzeket ellopjuk. Az Európai Unió, amikor elindította ezeket a programokat, akkor nem gondolta, hogy lesz egy állam, amelyik néhány év alatt leépít minden kontrollt, és amikor az Európai Unió elindította ezeket a támogatásokat, akkor azt gondolta, hogy lesz annyi eszük ezeknek az országoknak, hogy tudják, hogy ez egy hatalmas lehetőség, és tudják, hogy ezt jól kell felhasználni. Azt gondolta, hogy ebben az országokban lesz szabad sajtó, vagy részben van még, de már ugye nagyon kevés, erről is sokat beszélünk, vagy nem biztos, hogy eleget, hogy lesz ügyészség, lesz rendőrség, lesznek az államnak külön erre hivatott intézményei, amelyek ezeket a pénzeket figyelik. És azt mondta, hogy ezt majd kiépítik a anyaországba. Ugye ő nagy zsák pénzeket ad oda, ezeket a pénzek, zsákokat fölcímkézi, hogy ezt a zsákot oktatásra, meg egészségügyre kapjátok, ezt környezetvédelem fejlesztésre, ezt gazdaságfejlesztésre, és költsétek el okosan. Ő ezeknek az úgymond zsákoknak, ezeknek az operatív programoknak Brüsszelben egy maximum kettő inspektort tart fent, ellenőrt tart fent, akik erről beszámolnak, és akik tudják ezt ellenőrizni. Ugyanakkor ebben az országban egy-egy ilyen operatív programra, például az oktatás és egészségügyre adott operatív programra, 5-600 fős köztisztviselői réteget hoznak létre, akik ezzel foglalkoznak. Csak ugye ezek dolgoznak is, de csak abban az esetben, ha ezt megengedik nekik, azokban az esetekben, amikor ugye politikailag kényes dologról van szó, ott nem ellenőrizhetnek.
Szóval azért sem értem az Európai Uniónak ezt a, hát, hogy elbambulását, nem tudok rá jobb kifejezést, mert azért olyan országok is a tagjai voltak, mondjuk, mint Olaszország, ami nyilván tök más, de hát azért maffia és a beruházásokra épülő korrupció mondjuk ott egy létező jelenség volt, és lehet, hogy mondjuk a spanyol és portugál viszonyok sem olyanok voltak, mint mondjuk amit Észak-Európában megszokhattak, vagy amit Németországban látottak. Lehet, hogy mindegyik más volt természetesen, meg más viszonyok voltak, de hogy azért az egy veszély, hogy nem arra költik a pénzeket feltétlenül, amire szánják, vagy ahol a legjobban hasznosulna, azért ilyen tagállamok már korábban is voltak az Európai Unióban.
Hát persze, csak egyrészt a mérték nem mindegy, tehát nem mindegy, hogy 10 vagy 20% növekedik meg egy összeg, vagy 30% növekedik meg egy összeg. Másrészt pedig azért ezek az önáltal is említett országok, ezek bár korrupcióval fertőzöttek, de mégis demokráciák, tehát van következménye az eseteknek, ha bukás van, ha lebukik valaki, akkor annak van következménye, ha fél valaki a lebukástól, akkor nyilvánvalóan kevésbé tud pofátlanul lopni, mint abban az országban, ahol Magyarországon tartunk, ahol gyakorlatilag semmilyen olyan ügynek nem volt következménye, amelyik ugye túl magasra vezetne, ahol néhány kép képviselővel, fideszes képviselővel szemben indult végül vádemelés, eljárás, azok a fideszes képviselők véletlenül futottak bele ezekbe az ügyekbe, illetve ezekben az ügyekben is tetten érhető, hogy hogyan sikálja el az ügyeket, és hogyan szabotálja el az ügyeket az ügyészség. Az, hogy Mennyi Roland, vagy Simonka, vagy Boldog bíróság elé került, ez nem azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben nem szabotálta volna a nyomozást az ügyészség, erre is egyébként nagyon sok példát tudnék mondani, mindegyik ügyben, hogy hol és milyen módon mentette ki ugye a fő felelősöket az ügyészség, de hát elég például a negyedik ügye, fideszes képviselő, az a Völner ügy, ezt ott is a legmagasabb, teljesen egyértelműen a legmagasabbig vezető szálakat, ott nagyon szépen és gondosan elvarják az ügyészségen.
Igen, ez a Sádol ügy, hova tűnt. Igen. Egyébként mi itt persze mondhatunk mindenfélét, azt hiszem ma reggel olvastam, hogy Trump nem csak a papírszívószálak használatát tiltotta be, mert mindenre van ideje, hanem fölfüggesztette azt a jogszabályt, amely szerint az Egyesült Államok nem vesztegethet meg más országok tisztviselőit és üzletembereit egy üzlet érdekében. Azt mondta, hogy de, megvesztegethet, ez megér nekünk ennyit. Miről beszélünk?
Hát nyilván arról beszélünk, hogy bajban van a világ, hiszen a legerősebb államában is egy korrupt és hazudozó őrült vezet, és ugye ott ráadásul még egy nagyon gazdag, dúsgazdag szintén hazudozó, korrupt, és úgy tűnik, hogy náci
nácoid mondjuk.
Nácoid, zsebnáci, vagy nem tudom, annál több üzletember is mozgatja a szálakat. Itt amire ön utalt, hogy valóban volt egy ilyen törvénye az Amerika Egyesült Államoknak, hogy ha egy cég, egy amerikai cég korrumpálódik valahol a világon, vagy korrupciót követ el, akkor az neki borzasztóan kellemetlen következményekkel jár otthon. Na most ez azért is fontos egyébként, mert itt Magyarországon kevesen tudják, Helvéciában ott a fórumon föltettem a kérdést, hogy ki tudja, hogy mi az a Microsoft ügy, Microsoft botrány, és hát fájóan kevés kéz emelkedett a magasba, pedig nyilván aki oda jön, azt érdekli a politika, de a Microsoft ügy a legmagasabb szintekig vezető és legjobban dokumentált magyarországi korrupciós esetek közé tartozik, annyiban, hogy ezt az FBI és az amerikai tőzsdefelügyelet nagyon részletesen kiderítette, és a végül a Microsoft amerikai anyavállalata ezeket be is ismerte, ezeket a ügyeket, de azért tette, mert tudta, hogyha rákerül egy ilyen listára, akkor ő neki otthon gyakorlatilag csengettek. Na most ez az ügy, azért itt hagyd mondjam itt még egyszer, hogy azok, akik hallgatják ezt a rádiót, legalább ők tudják, egy nagyon primitív ügy, a Microsoft kedvezménnyel adta volna a magyar állami szervezeteknek a szoftvereit, illetve kedvezménnyel segített volna ezeknek az üzemeltetésében, támogatásában úgymond, 50% kedvezményt adott, de végül nem a rendőrség, nem a NAV, és nem más állami szervezetek, minisztériumok vették meg ezeket a szoftvereket egyébként Európai Uniós pénzből, Európai Uniós támogatásból, hanem ezt egy közvetítő cégnek adták tovább, majd a közvetítő cég az államnak már az eredeti áron adta. Tehát papíron ugye lehetett azt lobogtatni, hogy hát piaci áron vásároltuk ezeket a szoftvereket, valójában pont duplájáért vásárolta meg, például a rendőrség is, az ORFK vett, nem tudom, 25 millió, egy Európai Uniós projektben vett szoftvereket, a magyar rendőrség, meg a NAV is megvette ezeket a szoftvereket dupla áron. Na most ezt...
Ki volt a közvetítő cég, csak ennyit szeretnék tudni most.
Hát ezek, ugye ezek jól el vannak dugva, de a lényeg, hogy a Tiborchoz közeliek voltak, de a lényeg az, hogy a FBI egyébként nyilvánosan elérhető jelentése, az szó szerint úgy fogalmaz, hogy ezek a keletkezett jogtalan haszon, tehát a kenőpénz, az a legmagasabb kormányzati körökhöz jutott el. Ez így fogalmaz. De a neveket, tehát amikor konkrétan, hogy kihez, azok ki vannak satírozva belőle.
Olyan név van, ami errel kezdődik?
Például ez, de ezek ki vannak satírozva. Ugye egyébként ezekben az időszakokban a Tiborcnak a testvére az a NAV-nak a számítástechnika igazgatója volt, vezetője volt, de a lényeg, hogy ebben az ügyben is az ügyészség gyönyörűen szabotálja a nyomozást, ugye az ügyészségnek semmi más nem kéne csinálnia, mint lefordítani ezt az ügyet, és lefognia a felelősöket, akikhez ez a pénz jutott. A FBI e-maileket, kihallgatásokat, beismerő vallomásokat tud felmutatni, az ügyészségnek csak le kéne ezt fordítani, és börtönbe juttatni, akikhez jutott ez a pénz. Ehhez képest, hogy az ügyészség 2018-ban, ezelőtt 7 évvel elkezdte a feljelentést, alapján a nyomozást. Mind a mai napig nem történt ebben semmi. Közben már az OLAF, a Európai Csalásellenes Hivatal is lezárta ennek az ügynek a vizsgálatát, de nem tudhatjuk meg, hogy konkrétan abban mi van, onnan sem tudhatjuk meg a konkrétumokat.
De onnan miért nem?
Onnan azért nem, mert az európai szabályozás szerint a OLAF vizsgálat eredményét csak akkor tudhatjuk meg, hogyha a magyar állam, tehát hogyha az adott nemzet kormánya ebbe beleegyezik. Ebbe van most egy könnyítés 2021 óta, elvileg már nem kell hozzá beleegyezés, de ott marad benne egy olyan zár, hogy ha az adott országban ebben az ügyben büntető eljárás folyik, vagy nyomozás folyik, addig nem lehet megismerni ezeket az adatokat. Na most mit csinál a POLT? Hát kérem, nyomozok. Nyomozok 8 évet, nyomozok 10 évet, 15 évet, és addig még az OLAF vizsgálatnak a részleteit sem fogjuk tudni.
Hatázi Ákos országgyűlési képviselő a vendégünk, de ez jól mutatja ennek a két gondolkodásmódnak a különbségét, amire tudom, hogy az előbb erről beszéltünk, de tényleg nem reflektált az Európai Unió, hogy amit lehet, azt kihasználnak, azt visszafordítanak az ellenkezőjére. Azt mondják, hogy amíg tart a nyomozás, jó, akkor tartsa a nyomozás örökké. De most egy ideje már látszik, hogy efféle módszereket vetnek be, nem tudom, hogy csak Magyarország, vagy más új tagállamokban is van efféle próbálkozás, és hát ha csak Magyarország, akkor még inkább ki kéne rá találni valamit.
Hát igen, és nem is jönnek ugye ezek a pénzek, tehát ugyan lassan, de végül lépett az Európai Unió, és hát fájnak is a kormánynak ezek a pénzek. Azért azt is tudni kell, hogy ugye ezek az összegek, ezek hatalmasak, tehát sok ezer milliárd forintos támogatásoktól esik el a kormány, meg nagyon hiányzik, hogy ugye ezek a támogatások euróban jönnek be, tehát a valuta tartalékainkat is érintik ezek a pénzek, de azért alapvetően ezek évi, ha nagyon jól mennek a támogatások kifizetései, akkor évi 1-2000 milliárd forintot jelentenek. Ehhez képest ugye az idei költségvetés az ilyen 42.000 milliárd forint közötti összeget tartalmaz, és a GDP-nk is ilyen 60 néhány ezer forintos a nettó bevétel az országnak, tehát ha így nézzük, akkor ezek nem olyan nagy összegek, de arra viszont jók, hogy ezekből a plusz pénzekből a saját rendszerét fent tudta tartani az Orbán, és a saját embereit ki tudta fizetni az Orbánt, és ez nagyon hiányzik neki.
Igen, az egyik új kedvencem az önkutatásaiból a Szalk-Szentmártoni Budi.
Igen, igen. Hát ott még ráadásul nem is voltam pontos, mert 32 millió forintot mondtam, de aztán fölhívták rá a figyelmemet, hogy volt egy képviselőtestületi határozat, hogy az nem elég, és akkor még tegyek hozzá még néhány millió forintot.
Igen, tehát. Szóval az látszik a képen, hogy 3-4 ilyen, hát ilyen kb. Mobil WC, bár szép pirosra vannak lefestve. 32 millióért ez valakinek nagyon jó üzlet volt.
Igen, hát úgyhogy a néhány perces kereséssel meg lehet nézni, vannak ilyen ajánlatok, ahol egész elegáns, ilyen, hát nem mobil ez, hanem ilyen előre gyártott, akár mosdó, akár konyha, vagy akár egy szaunát is be lehetett volna tenni, de ezek 5 és 10 millió forint körüli összegből már helyszíni telepítéssel ezt meg lehet csinálni, és hogyha azt mondom, hogy persze be kell kötni, nem tudom én, a szennyvízbe is, az néhány millió forintot oda teszünk, ha még lopnak is belőle, akkor is azt lehet állítani, hogy ez egy alsó hangon 2-3-szoros túlárazása a mosdóknak. Láttam egyébként Németországban hasonló összegből egy kisvárosba építettek mosdót, csak az ugye egy más kategória volt, ott az egy saját magát, minden használat után saját magát teljesen elmosós, fertőtlenítő és fűtött egészen ultramodern, és nem tudom, acélból készült valami volt, hát ez a kategória nem az. Nyilván ennél sokkal nagyobb lopások is vannak, de azért érdemes ezekkel is foglalkozni, mert ezek azok, amiket a úgymond idézőes kisember, vagy az átlagos polgár sokkal jobban felfogja, hogy Szalk-Szentmártonba 32 millióért ugye lehet építeni egy kisebb, még mindig lehet építeni egy kisebb fajta nyaralót, meg bőven lehet építeni, vagy megvásárolni egy kész házat, és ezzel szemben ugye ide tették ezt a budit, ezt a WC-t ennyi pénzért, tehát néha ezeket az összegeket jobban meg lehet érteni, mint hogyha arról beszélünk, hogy nem tudom, egy vasútépítésnél hogyan loptak el 18 milliárdot, bár mondjuk a Homlok Zsolt, meg a Mészáros Lőrinc esete, az szerintem az szintén jól érthető, csak ott az a 18 milliárd forint, az már nehezebben felfogható.
Igen, erre mondja Wagner úr, hogy fél mondja azt, hogy 20 dollár, meg 2000 dollár csak a számtom példámban van. Csak, és így a hétköznapi beszédben lopás, ezeket a szavakat használjuk, de hát, hogy lehet, hogy egy szigorú büntetőjog szerint ezek nem feltétlenül lopások. Mondok egy másik példát szintén öntől. Tudom, hogy a zuglói uzsoki kórház, elmegy az ember, kér egy sérműtétre időpontot, azt mondják neki, hogy másfél év. És akkor mondják, hogy de lehet egyébként gyorsabban is, mondjuk meg egy hónapon belül, tessék oda bemenni, mit tudom én mennyit, 100 000, 1 millió forintot befizetni, és jó, hát hallottuk, hogy van ilyen, hogy meg lehet kerülni a sort, de amikor kiderül, hogy ezt egy fideszes ember, ráadásul zuglói volt polgármester, Papcsák Ferenc intézés nagyjából tényleg csak annyi a dolga, hogy beszedje a pénzt, akkor azért mégiscsak más gondolunk erről, de lehet, hogy ez jogilag nem lopás, hiába van benne minden gyakorlatilag kockázat és munkanélkül sok tázmilliós bevétele, mert nyilván olyanok a jogszabályok, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát biztos, hogy tételesen, vagy nem biztos, de el tudom kezdeni, hogy minden jogszabályt betart, de hát véletlenül ő kapta ezt a lehetőséget, véletlenül itt nagyon hosszú a sor, hogy ott befizessék, hát az élethez szerencse is kell.
Az, ami ott az uzsoki kórházban zajlik, az az egyik legmocskosabb, legaljasabb dolog, amit én itt felderítettem, bemutattam. Tehát ez a meggyőződésem. Tehát itt emberek nyomorán, emberek betegségén keresik magukat hülyére más emberek. Ugye itt arról van szó, hogy van egy várakozási lista, hatalmas fájdalma van embereknek, és hogyha nem fizetnek, akkor akár 2-3 évet is várni kell, ha viszont fizetnek, akkor ugyanaz a kórház, ugyanazok az orvosokkal, ugyanazok az ápolókkal, ugyanabban a műtőben megoperálja 2-3 héten belül is. Csak amikor az orvos ugye erről tájékoztatja a betegeket, akkor azt mondja, hogy ha ezt szeretné igénybe venni, akkor menjen el Papcsák úrnak a cégéhez, ott fölírják
azt egy papírra. Azt mondja, hogy Papcsák úr menjen el a céghez, a Papcsák úrat önnek kellett kiderítenie.
Hát igen, azt mondja, Papcsák úr, a Papcsák urat nem említik benne, csak a cég
céget, nevet. Igen, igen.
Az első magyar egészségügyi szolgáltatóház KFT, vagy valami ilyen neve van, menjen el, ott fölírják egy papírra, oda be kell fizetni, és akkor tessék visszajönni a papírral, és mi megoperáljuk. Hát ennél aljasabb dolgot nehéz elképzelni. Ugye itt a kórház, amikor először, még akkor nem is tudtam, hogy a Papcsák van-e mögött, tehát egy másik cég számlázott egy nyugati turistának horribilis pénzeket azért, mert azt mondták, neki fájt a feje a turistának, szédült, és azt mondták, hogy hát lehet várni 8-10 órát, mint ahogy minden magyar itt vár 8-10 órát, vagy hogyha tetszik fizetni, akkor VIP-ellátást kap, és akkor azonnal megkapja a röntgent meg a CT-t. Ez így is lett, és utána elé toltak egy 600.000 forintos számlát, illetve nem is toltak elé számlát, csak mondták, hogy tessék, akkor most fizetni. És azt mondta a német nyugdíjas, hogy hát ez azért náluk nem így szokott menni, egy számlát tessék nekem kiállítani, és akkor majd utalok, vagy utal a biztosítom. De végül otthonról több hét után, és úgy kapott számlát, hogy egy kinti magyar orvossal kellett megbeszélni, aki ezt lebeszélte, hogy akkor itthon segített, hogy akkor küldjenek már valami számlát, így biztos, hogy nem fog fizetni, és végül valóban meg is kapta ezt a számlát egy másik fideszes politikus cégétől, egy hévízi helyi képviselőnek a cégétől, ő állította ki ezt a számlát, és így kezdtem el utána járni ennek a dolognak. Nagyon sokáig nem volt hajlandó a kórház kiadni ezeket a szerződéseket, hogy mi alapján megy ez a Wirtschaft, mert még egyszer mondom, még az valahol hagyján, bár az is nagyon probléma, nem hagyján, hogy egy műtétre, ahol várólista van, akkor ott, ha valaki fizet, magáncol, de magánból elmegy, akkor fizet, és ott megoperálják. De az, hogy egy kórházban ugyanott, ez már önmagában is elfogadhatatlan, de ha abba belegondolni, hogy egy sürgős esetben, tehát az, hogy egy sürgős ellátásban előnyt élvez, aki perkál a fideszes képviselő cégén keresztül, az egészen durva. És hát végül így jutottam el idáig, amikor legelőször kerestem és fölhívtam a kórházat, mint Zugló országgyűlési képviselő, egy zuglói kórházat, akkor először még szóba álltak velem, az igazgató akkor sem, de a helyettese az tájékoztatott, és ő azt mondta nekem, hogy igen, de ott a kollégáik azok munkaidőn kívül dolgoznak ezekben az extra ellátásokba, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor ez azt jelentheti, hogy ott vannak cégek, akik szerződnek, bérlik ezeket a műtőket, és akkor bérleti díj fejében, ezekben a cégekben mellékállásban alkalmazzák az orvosokat. Csak hogy ez egyébként jelenleg nem törvényes. Tehát ugye most igen, azt mondta a kormányzat, hogy külön kell venni az állami ellátást és a magánellátást, és szépen lassan ugye kiderült, eleve már nem is lehetett ez lehetséges, hiszen hogy lehet, hogy egy laborban, vagy egy CT-ben ott van esetleg ott ül valaki, aki munkaidőn kívül van, de hogyha jön egy VIP-es ellátások, majd ő csinálja meg a labort, vagy ő csinálja meg a CT-t, az nyilvánvalóan képtelenség, de a szerződések alapján ki is derült, hogy ez nem így van, hanem a kórház dolgozói végzik ezeket a VIP ellátásokat, a Papcsák leveszi az ő maga sápját, az ő maga százalékát ebből a dologból, és aztán a pénznek a további részét tovább küldi a kórháznak. Elképesztő. És még egy ehhez, hogy a kórház igazgató helyettese ugye azt mondta, hogy miért, hát ő volt Ausztriában, és ott a legmenőbb kórháznak is a sarkában volt egy még menőbb hely, ahol ugye a magánszolgáltatás volt. Persze, legyen, tehát legyen, de ahhoz egy olyan alapszolgáltatásnak is kell lennie, ami fölött, hogyha valaki nem tudom én aranyvécébe akar vizeletmintát adni, akkor fizethessen, de ahhoz először az alapszolgáltatásnak olyannak kell, mint
Ausztriában. Volt szerencsém az Uzsoki kórházba sorba állni egy vizsgálatra várva, állva, mert hogy annyi szék nem volt, én mondjuk tudok 2 órát állni, nem szeretek, de tudok, de azért volt néhány betegtárs, vagy szerencsére nem betegek voltunk, csak egy vizsgálatra vártunk, szóval akiknek ez nem esett olyan könnyedén, és akkor az orvos több órás késéssel megjött, és mondta, hogy ne haragudjunk, ő nem tehet arról, hogy nem tudott velünk foglalkozni, mert az osztályon hiányzik. Tehát, hogy az aranyvécéről nem értesültem.
Igen.
Egyébként
azért a VIP, tehát én meg bementem, tehát láttam a VIP,
a VIP normális, én voltam,
a VIP osztályát, igen.
De nincs ott se aranyvécé.
Nincs aranyvécé, ott olyan viszonyok vannak, amik európai viszonyok lennének, de ehhez borzasztó sok pénzt kell fizetni.
Egyébként van arra gyanú, hogy azért hosszabbítják a sorokat esetleg, hogy vársz egy csípőműtét, sérműtét, nem tudom milyen műtétek ezek, hogy legyen fizetőképes kereset. Mert az, oda megy valaki, egy csípőműtét, jó, tessék egy hónap múlva jönni, akkor azt mondja, jó, kivárom. De azt mondják, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva tessék érdeklődni, vagy ultrahangra, 2 hét múlva tessék jönni, sorszámért mondták, 9-re tessék kedden itt lenni. Hát, mondom,
hát akkor maga még jól járt zuglóban, tehát én nem akartam elhinni, de bementem a rendelőintézetbe, ahol hát nem akarok most nagyjából pontosan, tehát bementem januárba, és azt mondták, hogy majd májusban lehet időpontot kérni. Tehát ki volt írva, és azt nem akartam elhinni, azért már bementem le is fotóz, ultrahangra, egy ultrahang vizsgálatra.
2 hét múlva lehetett venni az időpontért. Most, 2 hét múlva már ott lehetett venni az időpontot. Ja, nem kaptam időpontot. Ja. Lehetett menni, de nem volt.
Ja, mert nem volt.
Vagy oda mész kedden 9-kor, nem tudok oda menni, mert dolgozok, de a telefont 10-kor veszik fel, amikor meg már azt mondják, hogy elfogyott az időpont, és igen, akkor egy kedves hölgy ott segített, hogy hova kell menni befizetni, és akkor pénzért. Mert hát ez nem egy olyan rettenetes összeg, csak így maga az eljárás. Szóval, hogy van arra gyanú, hogy esetleg van valami kis igyekezet abban, hogy hosszabb legyen ez a sor, hogy legyen?
Ebbe bele sem merek gondolni, hogy ilyen lenne, és könnyen lehet, hogy ez nem is így van. Viszont ez azt jelenti, hogy ennek a kórháznak van ennek kapacitása. Ugye arról van szó, hogy nem ugye már nincsen TB, de nem az állami ellátás, nem a fizetett ellátás, fizetett egészségügyi ellátás, vagy államilag fizetett egészségügyi ellátás keretében csinálják meg a műtétet, hanem inkább, tehát ebből megcsinálnak egyet, fizetőzsön meg megcsinálnak 3-at. És így nő meg a lista. Na most ebben nagy valószínűséggel legtöbbször, és nagyon remélem, nem maga az orvos, vagy nem maga a kórház a hibás, hanem az a állami ellátás, amelyik azt mondja, hogy én ennyit vagyok hajlandó kifizetni, ennyi műtétet vagyok hajlandó kifizetni, többet nem. És akkor ugye ezt úgy hívták, hogy volt egy ilyen szó, hogy teljesítmény volumen korlát.
Igen.
És akkor azt mondhatnánk, hogy hát szegény kórház csak azt csinálja, amire őt rákényszerítik. Valószínűleg egyébként ebben mindketten felelősek. Ezek a kórházak, éppen Kunec Zsomborral beszéltem, és azt mondta, hogy helyében, hogy ezek a kórházak azt csinálnák, hogy elkezdenék teljes erővel csinálni ezeket a műtéteket, ledolgozni ezeket a háttereket, és azt hiszem, ez lenne egyébként az etikus.
De nem tudnák azt kifizetni.
Hogyan keresne?
Hát egyrészt papcsák hogyan keresne, másrészt a kórházban azt mondják, hogy tekik nem finanszírozzák a műtétet, hogy csinálja meg, mert ember kell rá, műtő kell rá, felszerelés kell rá, csak annyit tud megcsinálni, amennyit finanszíroznak
ezt neki. Ezt le kéne kereskérnie, tehát hogy ebben valószínűleg ugye alapvetően az alulfinanszírozás, tulajdonképpen a kórházat is még azt tudom mondani, hogy valahol megérteni az ember, hogy egyébként nem finanszírozza őt rendesen az állam, és akkor próbál máshogy pénzt szerezni. Még ez is valahol megérthető lenne, de hogy ez a rendszer valahol nagyon nem kóser, az biztos. Ömlenek hozzám, ugye az elképesztő esetek, volt egy egészségügyben évtizedek óta dolgozó, és nem is alacsony szinten dolgozó ember, aki nem tudta elérni, hogy megoperálják a térdét, és végül muszáj volt fizetnie, és azt is tudni kell, ugye, hogy nem csak az Uzsokiban van ilyen fizetett extra ellátás, többek között a Semmelweis Kft., a Semmelweis Egyetemen nagyon hasonlóan működik, a Szegedi Egyetemnek is van ilyen ellátása, és budapesti, más budapesti kórházakban is láttam hasonló osztályokat. Ha arról beszélünk, hogy VIP, ugye VIP, ugye nagyon fontos személy, tehát hogy így hívni ezeket az osztályokat, ugye a VIP osztály a Honvéd kórházban az se szép, amikor ugye a, nem tudom, a politikusokat, meg a politikusok rokonait látják el, de azért amikor azt nevezem VIP-nek, nagyon fontos személynek, aki kölcsönkér és kifizeti ugye azokat a milliókat arra a műtétre, hát ott abban az országban valami nagyon nem jól működik.
Egyébként mikor mondjuk ez a papcsákos történet kiderül, ami hát etikátlanak, biztos, hogy etikátlan.
Valószínűleg törvénytelen is ezen dolgoznak az
ügyvédelmi. Van-e valami következménye? Mert kiderül, hát jó, annyi következmény, hogy többen tudnak róla, lehet menni még több embernek fizetni?
Vagy, a turista vagy lenyúlásban abban tettünk feljelentést, és abban el is indult elméletileg a nyomozás. Persze tudjuk, hogy ezek mit jelentenek. Mégis remélem, hogy valamennyire azért kellemetlen lesz ez a kórháznak is, és a fideszes képviselőnek is. Nagy valószínűséggel a papcsák ügyben is fogok tenni feljelentést, ezen dolgoznak a jogászok. Persze, mondom, Magyarországon az, hogyha elindul egy nyomozás, akkor ez csak akkor kellemetlen az elkövetőnek, hogyha nincsen úgymond fideszes szál, de hát a legtöbb ilyen esetben ugye van fideszes szál.
Hogy ezt régóta figyelem ezekben a történetekben, hogy mennyire nem vigyáznak, vagy nem kell vigyázniuk a látszatra. Mondjuk a legfeltűnőbb része Mészáros Lőrinc, hát rá lehetne ezt a nagy bajont bízni egy olyan emberre is, akiről azért feltételezhetnénk, hogy
ért hozzá,
hogy üzletember. Ugye most itt nyilvánvalóan egy olyan ember van, akiről ahogy szoktam mondani, Holdról is, Marsról is, nem tudom, honnan kell most nézni, látszik, hogy hát mégiscsak. Akkor kisebb, de ugyanez a papcsáknál, és hát oda tesznek valakit, aki nem egy fideszes első másodvonalbeli politikus, hanem akárki sokkal kevésbé irritáló is, meg sokkal kevésbé derül is ki, vagy lesz belőle botrány, és szerintem végtelen számú ilyen példát tudunk mondani, tehát abszolút nincs a látszatra vigyázva, hogy mi becsületesek vagyunk, hanem a pofánkban van vágva. Igen, mi megtehetjük. A vőm elviheti ezt is.
Erről nagyon sokat beszéltem, már erre mindig azt szoktam mondani, hogy ennek a magyarázata az ugye a propaganda gépezet. Ugye ezt itt is sokat szóra elmondom, ezeknek a rendszereknek, ami már régen nem demokrácia, hanem ugye kevert rezsimnek, hibrid rezsimnek, választási önkényuralomnak, autokráciának lehet nevezni, nem az a jellemzője, hogy abszolút ne lehessen ezekről a visszaélésekről beszélni, hiszen most is beszélünk erről, hanem az a lényege, hogy több emberhez jusson el a kormányzati hazugság és propaganda, mint ahány emberhez eljut az igazság. És annak ellenére, hogy tényleg egészen nyíltan csinálják ezeket a dolgokat, most is, hogyha megkérdeznénk, hogy hány ember hallott az uzsoki visszaélésekről, akkor valószínűleg, hát talán Zuglóban többen, ott múltkor és valamelyik nap is, de már többször megállítottak, hogy hallják, hogy mi van abban a kórházban, de ha az egész országban kérdezném, akkor ez valószínűleg sokkal kevesebb lenne. A propagandának egyébként a zajkeltés is a feladata, tehát az, hogy beszéljünk másról, mindig feldobjon valamit, arról beszéljünk, és ne az ő lopásaikról. Ennek ellenére azért kis öröm az ürömben ebben a nagyon mocskos uzsoki történetben, hogy ezt azért nagyon érezték, hogy itt probléma van. Tehát ezek a cégek legtöbbször tényleg elbújnak, és ilyen nem tudom én vagyonkezelő magánalapokban, magántőke alapokban, meg strómanokkal szoktak dolgozni, de azért a papcsák itt tényleg meglátszik ebben a cégben. Én nem tudom, hogy volt ennyire gondatlan, vagy pofátlan, vagy nem volt idő áttenni ezt a céget valami strómannak, de itt valóban feltűnik. Na most ezért van az, hogy egészen pofátlanul véletlen, tehát nem mondanám, hogy nem aggódnak a látszat miatt, egészen pofátlanul próbálta a kórház visszatartani ezeket a szerződéseket, tehát én ugye az első eset után rögtön kértem ezeket a szerződéseket. Volt, amikor egy tehát hetekig nem válaszoltak, utána azt mondták, hogy náluk nincs ilyen szerződés, és aztán, amikor tovább vertem az asztalt, akkor kaptam egy levelet a kórháztól, de nem a kórház küldte, hanem egy ügyvéd, aki a Papcsák ügyvédi irodájának a ügyvédje.
De mint a kórház.
A kórház nevében, ügyvédje. Igen, mint meghatározott jogi szakértője, és azt írta, hogy hát tudják, hogy oda kéne adni ezt a szerződést, de az országos kórházi főigazgatóság, az okfő ezt nem engedte még meg nekik, úgyhogy elnézést kérnek, még ezt nem tudják küldeni. Tehát ez a lényeg az, hogy nagyon sokáig titkolták ezeket, majd amikor ugye kiderített, és ez egy véletlen is kellett hozzá, mert többek között a kollégám, saját kollégámnak a térde fájt, és ide irányította az orvosa, és amikor kiderült, hogy Papcsák van ebben a cégben, akkor végül elküldték a szerződést, valószínűleg azért, hogy hát ne mondjam azt, hogy itt a Papcsák az 2023-ban 350 milliót kaszált, mert hogy a szerződés szerint ő ennek a pénznek, a bevételnek, ennek egy részét a kórháznak küldi tovább, bár azt egyelőre még nem tudjuk, hogy mennyi részét. Tehát a válaszára az a kérdés, vagy a kérdésére az a válasz, hogy azért ebben van némi elmozdulás, hogy most már úgy ismét próbálják jobban titkolni ezeket az ügyeket, ami akár pozitív is lehet. Sajnos ezzel együtt nagyon könnyű, mondom, szinte naponta olyan ügyeket bemutatni, amiben korábban belebukhattott volna a kormány. Ami a legjobb fáj, az nem is feltétlenül egy korrupciós ügy, bár ugye a paksi építkezés az tele van korrupcióval, egy gigantikus nagy korrupciós ügy, de a titkolózás ott fáj a legjobban, tehát ahogy ugye ott próbálják eltitkolni, hogy minden rendben van, hát ott el lehet kezdeni aggódni. Volt egy olyan komment, aki azt mondta, hogy azért igazán akkor kell megijedni, amikor majd Bajár Zsolt leírja, hogy hát minden hülye tudja, hogy Paks az biztonságos. Itt még nem tartunk, hogy ezt leírta volna, de azért ott azért nagyon komoly gondok vannak.
Igen, gondoltam, hogy Paksról beszélünk, nagyon szalad az időnk. Nem, az teljesen jó, hogy szóhozta, csak tett az előbb egy ilyen félmondatot, hogy most még beszélünk róla. Hogy úgy tűnik, több mint úgy tűnik ez már, hogy hát egy ilyen nagy hadjáratot indítanak a sajtó és a független szervezetek ellen. Gyakorlatilag mindenkit megfenyegetett, és azt mondta, hogy lesz majd sipákolás, talán ezt a szót használta. Tehát ezen a héten még itt beszélgetünk, de hogy egy hónap múlva is, abban nem vagyok egészen 100%-ig
hát legyenek, biztos. Ne is legyen, senki ne legyen ebben biztos. Nekem nagyon megdöbbentő érzés volt. Ugye véletlenül visszanéztem egy beszédemet, amit ott 2018 környékén, 19 környékén tartottam a Kunigunda útján, és akkor is elmondtam, hogy senki ne legyen abban biztos, hogy azok a sajtótermékek, amik még megvannak, ezek meg is fognak maradni. Ezek a rendszerek, ezeket a hibrid rezsimek, vagy választási autokráciák, így nem szép, vagy ez egy túl becézi választási önkényuralmaknak az a lényege, hogy amikor azt méri a minden nap elvégzett közönkutatásokban a kormány, hogy baj van, és ez tendenciózusan baj van, akkor csavar egyet a demokrácia csapján, még jobban elzárja a demokráciát, és amikor az a beszédem volt, akkor ott mondtam, hogy hát majd az Index, ne higgyék, hogy az Indexet például nem lehet bezárni, mindenki rögött rajtam, de hogy is hát az Indexet nem lehet, dehogy nem, az Indexet ugye meg tudták szerezni, és az Index egyébként most is működik, és azt az Indexet nagyon sokan olvassák azzal együtt, hogy az már réges-régen nem egy független újság, nem jutott olyan sorsra, mint a Origó, de hogy az Önök példáját is lehet mondani, ugye mondva csináltok okkal, Önök te elvették a frekvenciát, és ugyan hősies küzdelemmel itt interneten megmaradnak, és valamennyi ember ugye ezt hallgatja, és elég sok ember hallgatja interneten.
Szerintem többen hallgatják most egyébként.
Ez lehetséges, mint korábban. De mégis ez a legutolsó úgymond rádióadó, valójában már nincsen független rádióadó, mert aki az Önök frekvenciáját kannibalizálta, az nem egy független rádióadónak nevezhető, de ne legyünk abban biztosak, hogy ha ez az adás, vagy ez az adó nem zavarja, és nem gondolják úgy, hogy ez még mindig túl sok, akkor ez meg lesz egy hónap múlva is, vagy két hónap múlva is. Egész egyszerűen nem tudom, hát néha toporzékony, vagy ordítani tudnék, hogy miért nem vesszük azt észre, hogy ugye nem politikusokkal szemben állunk, egy bűnszervezettel szemben állunk, nem választások lesznek Magyarországon, nem választásszerű események lesznek Magyarországon, és miért nem ezeket a játékszabályokért próbálunk fellépni, és miért azon próbálunk megint gondolkodni, hogy hát ha most egy jobb jelölttel, most hát ha más lesz az eredmény, mint volt korábban. És miért nem veszük észre, hogy amíg megengedjük, addig bármit, bármikor a kormány megtehet, amit szükségesnek tart a hatalma megtartásához.
Nekem vannak sejtéseim, hogy miért állít meg a gondolkodás, mert abból olyan következtetéseket kellene levonni, amik
az
igen kényelmetlenek.
Az
Igen.
Az kényelmetlen lenne, annak kényelmetlen következményei vannak, és ez mindannyiunk felelőssége, hogy ezt a kényelmetlenséget nem vállaljuk. Elsősorban egyébként az elitünk kényelmetlensége. Én beszéltem, hogy nagyon tisztességes, és nagyon okos, és nagyon karakán politikusra, aki mondta, hogy igen, lehet, hogy igazam lesz, és valószínűleg az lesz, hogyha nagyon csökkenne a népszerűsége a kormánynak, akkor a legvégén is akár elcsalja a választásokat, illetve addig még ugye lehet nyugodtan egy csomó változtatás, amit akár választási rendszerbe, bármiben megtegyen, de hogy majd akkor az elcsalt választás után, ha ez tényleg megtörténik, akkor majd ő is kint lesz az utcán. Az a rossz hírem, hogy akkor már jóval-jóval nehezebb lesz ezt visszaállítani, akkor lesz egy választás, amire azt, ahogy mindig a bieloruszok, szerbek, a törökök, oroszok, ugye az orosz hatalom mindig ugyanaz, hogy mi megnyertük ezt a választást, jóval nehezebb akkor, és jóval kényelmetlenebb, ha ezt a szót használ akkor kivívni a változtatást.
Én egy fokkal még rosszabbnak látom a helyzetet, mert mi erről úgy beszélünk, mint hogyha ez egy nyilvánvaló rossz dolog lenne, csak legfeljebb nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk túl rajta, vagy hogyan szabaduljunk meg tőle. Még honfitársaink, vagy szavazópolgártársaink egy jó részének valamilyen oknál fogva, nyilván ez nem ilyen egyszerű, de ez rendben van. Tehát nem azért a legtöbb embert nem ostorral kényszerítik arra, hogy ide-oda propaganda, mindez igaz, de ezzel együtt összedül az egészségügy, mi van az oktatásban, ma beszéltünk, bocsánat, az inflációs adatokról, hogy milyen rémisztőek, amit mindenki észrevesz, tehát nem is kell bonyolult dolgokról beszélni, mint alkotmánybíróság. Rendben, valamiért rendben van. Ennek sok oka lehet, és akkor...
Én nekem nincs semmilyen felhatalmazásom arra, hogy bárkit elítéljek, meg bárkiről ítéletet mondjak, de az tény, hogy az talán a legnagyobb felelőssége azoknak az embereknek van, bár nem ők tehetnek róla, hogy ez a rendszer van, de mégis az egyik legnagyobb felelőssége azoknak van, akik látják, hogy mi megy itt, akik látják, hogy miről szól ez a dolog, de nem tesznek ellene, és most nagyon sokan közülük ugyan látják ezeket a kockázatokat, de azt mondják, hogy olyan jó most, úgy tűnik, hogy van egy kis esély, vagy nem tudom, van egy új vezető, és bízunk abban inkább, mint hogy valóban kényelmetlen következtetéseket vonjunk le abból, hogy ezek nem választások lesznek, ugyanúgy nem választások lesznek, mint ahogy nem választások voltak az előzőek sem.
Köszönöm szépen Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőnknek, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Simon Erika, Studer Dániel, Báder Tamás mondta a híreket, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.